Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 13 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, miután a hét első két napján energiaügyi kérdéseket taglaltunk, és ezek voltak terítéken. Ma olyan esetekről beszélünk a Naprakész műsorban, amelyek újabb túlkapásokról szólnak. Azt is elmondjuk, hogy hogyan is áll a kincses város a többnyelvű helység névtáblák kihelyezésével. Jó hírekkel is szolgálunk olyan szempontból, hogy kormányhatározat révén került vissza egy jelentős zöld terület, Kolozsvár második parkja az önkormányzat fennhatósága alá, illetve hát a Mikuhy Imre jogvédőszolgálatnak a tevékenységéről is szót ejtünk. Vendégünk a mai műsorban Csoma Botond, Kolozs megyei parlamenti képviselő, az Alsóház közigazgatási és területrendezési szakbizottságának alelnöke, az RMDS Kolozs megyei szervezetének vezetője. Tisztelettel köszöntöm a mai Naprakész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Elmondom számukra azt is, hogy milyen elérhetőségeken tehetik fel kérdéseiket, szólhatnak hozzá a műsorhoz ma is. Telefonszámaink tehát a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 27 4 1 6 ötös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Kezdjük talán a legaktuálisabb kérdéssel, tisztelt képviselő úr. Hétfőn egy igencsak érdekes témájú sajtótájékoztatót tartottak, és nem egyedül ön, hanem Adrián Dohotáru, Mentsetek meg Romániás parlamenti képviselőtársával együtt, és hát a kezdeményezéshez egy szociáldemokrata Kolozs megyei parlamenti képviselő is csatlakozott. Miről is van szó, tisztelt képviselő úr?
Hát nemrégen versenyvizsga által kineveztek a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalban a kulturális osztály élére egy olyan szemét, aki számtalanszor megsértette a magyar közösséget is, de nem csak a magyar közösséget, akinek diszkriminatív kijelentései voltak magyarokkal, zsidókkal, vallási kisebbségekkel szemben. Az úriember neve Ioan Vasile Céné, ő még a hírhet Funár polgármester idejéből maradt a polgármesteri hivatalban, akkor Funárnak volt a kabinetvezetője, eddig a protokollosztályon dolgozott, köztisztviselőként, és Filipás úr most nyugdíjba ment a kulturális és tanügyi osztály éléről, és megpályázta ezt a vezető tisztséget, és meg is nyerte, mit ad Isten, ugye egyedüli pályázó volt, és úgy gondolom, hogy megengedhetetlen, többször el is mondtam ezt már a saját Facebookomon is, interjúkban, sajtótájékoztatón is, hogy megengedhetetlen, hogy egy interkulturális párbeszédre törekvő városban, egy olyan városban, amely magát multikulturális városnak nevezi, egy olyan személy töltsön be vezető tisztséget a kulturális osztályon, akinek ilyen szélsőséges megnyilvánulásai voltak. Az új jobboldalnak a szimpatizánsa, a Napoka News szélsőséges portálnak az egyik szerkesztője. Úgy gondolom, hogy a ezen publicisztikai tevékenysége és a szélsőséges politikai nézetei nem férnek össze a vezető köztisztviselői állásával a polgármester, a multikulturális kolozsvári polgármesteri hivatalban.
Ezek a történések azután valósultak meg, miután korábban önök már figyelmeztették a polgármesteri hivatal elöljáróit, hogy nem lenne szerencsés, ha Vasile Ioan Céné nyerné el ezt a tisztséget.
Igen.
Azt is olvasom, hogy egyedüli pályázó volt.
Egyedüli pályázó volt, ez is gyanús. És az is gyanús, én már letettem ebben az ügyben egy beadványt, amikor jogszolgálattal együtt és a Kolozs megye RMDS-t közösen letettünk a diszkrimináció ellenes tanácsnál ugye egy beadványt ezzel az ügyel kapcsolatosan. Viszont a diszkrimináció ellenes tanács az nem tudja érvényteleníteni a versenyvizsgát, az büntetést tud kiszabni és véleményt tud megfogalmazni. És ezért, ezért azon is gondolkodunk, hogy most éppen jogászokkal egyeztettünk, hogy közigazgatási bírósághoz forduljunk, és bírói úton próbáljuk megérvényteleníteni a versenyvizsgát és annak az eredményét. Igen, előtte is már többször én, nekem személyesen is találkoztam kétszer is a polgármesterrel, és mondtam neki, hogy olyan hírek is voltak, hogy amikor Filipás úr nyugdíjba ment, akkor a versenyvizsga megszervezéséig idéglenesen kinevezik Cénét urat a kulturális osztályra. Erről a terméről letett a polgármester, de én többször elmondtam neki, hogy ez megengedhetetlen, hogy egy ilyen személy kerüljön egy ilyen fontos pozícióba. Nekem akkor azt mondta, hogy nem tehet semmit, mert tulajdonképpen egy köztisztviselői versenyvizsgáról van szó, és nem szólhat bele ebbe a dologba. Ez nincs teljesen egészen így, a végső kinevezést azért azt a polgármester írja alá, és az is gyanús volt, hogy ahogyan a feltételeket megszabták ezen a versenyvizsgán, nagyon úgy tűnt, mintha ezt tulajdonképpen ezt az állást, ezt a vezető funkciót, ezt Cénének szánták mindenképpen. És el fog indulni egy bírói eljárás keretén belül, megpróbáljuk érvénytelenítani a versenyvizsgát és a versenyvizsgának az eredményét. Én úgy néz ki, hogy román szervezetek is fognak ehhez csatlakozni, és pontosan azért tartottuk Dohotáru képviselőtársammal együtt ezt a sajtótájékoztatót, mert és ott az eredeti terv az volt, hogy a szociáldemokrata Gabriel Horián Asszá is ott lesz, neki kellett menni a Bukarestbe, viszont írásban kifejezte a véleményét, és azt támogatott bennünket ebben az ügyben. És nekik is mondtam, meg másoknak is, hogy ez nem egy kifejezetten, ez nem csak egy magyar ügy, vagy nem csak a magyarokat, nem csak a zsidókat sértette meg ez a széne diszkriminatív kijelentésekkel. Szerintem az a román közösségnek sem tenne jót, vagy a város megítélésének sem tenne jót az, hogyha egy ilyen szélsőséges nézeteket valló személy kerülne egy ilyen funkcióba.
Egyéb iránt új történések is vannak a dologban, mert amióta kidevezték állítólag azokat a
bizonyos... Még az esküt nem tette le.
Inkriminált cikkeket elkezdte törölni. Jobb belátásra tért közben.
Nem, szerintem így próbálna megakadályozni, hogy bizonyítékokat tudjunk a bíróságon felmutatni, de hát ez egy gyermeteg megnyilvánulás, mert gondoskodtunk arról, hogy ezek a cikkek jó helyen vannak archiválva, tehát nyugodtan letörölheti őket, mert megvannak ezek a cikkek.
Közben a diszkriminációs tanácshoz is fordultak. Milyen reményekkel? Tehát mit tud csinálni ebben az ügyben a diszkriminációs tanács?
A diszkriminációs tanács meg tudja állapítani, hogy maga a kiírás esetleg bizonyos feltételeket ugye nem teljesít, és azt mondhatja, hogy olyan feltételeket is kellett volna megszabni, amelyek elkerülhetővé tennék azt, hogy egy ilyen szélsőséges személy meg tudjon pályázni egy ilyen tisztséget. Tehát, és ott a diszkriminációs tanácsnak tulajdonképpen a kiírást magát, a kiírásnak a módozatát kifogásoltuk. És természetesen bemutattuk az összes érvünket Cénével kapcsolatosan is, listáztuk szépen, és mellékeltük az összes cikket, amely különböző helyeken kifejtett véleményét.
Hát ez az ügy, ez folyamatban van.
A Zenkrelikával közösen tettük le ezt a beadványt a diszkriminációs tanácshoz.
Van viszont egy másik esemény sor is, mégpedig hát újabb csendőrségi túlkapás eredményezett az a helyzet, ami a hétvégén alakult ki, és ugyebár az első erdélyi meleg felvonulás kapcsán történt, ezt is sérelmezték azon a hétfői sajtótájékoztatón, amikor is a csendőrök eléggé brutálisan bántak el Vana Márdáré színművész nővel. Hát jól megbolygatta Kolozsvárt, és nem csak ez a meleg felvonulás. Mi is történt tulajdonképpen, és mit sérelmeznek?
Ugye az történt, hogy miután véget ért a meleg felvonulás, Vana Márdáré biciklivel éppen a Bocskai térfele karikázott, ahol az új jobb oldal tartott egy rendezvényt, és amikor az egyik felszólaló azt mondta, hogy a meleg felvonulás az indecens volt, akkor annyit mondott, hogy ez nem igaz, mert ott volt a meleg felvonulás, most az emberek rendesen fel voltak öltözve, nem volt semmi hivalkodó az egész dologban, békés felvonulás volt a melegek jogaiért. És akkor két szervező közben lépett, hogy ő egy provokátor, és akkor a csendőrök is oda mentek. A Márdáré azt mondta akkor, hogy ő hallgatni fog, de ott szeretne maradni a téren. Mondjuk lehet, hogy hibázott annyiban, hogy ugye azt is nyilatkozta, hogy párbeszédet szeretett volna folytatni ezek az új jobboldal képviselével. Tehát ez egy, hogy mondjam, ezek az emberek szerintem nem, egyrészt nem, nehezen lehet párbeszédet folytatni, és ilyen körülmények között pedig semmiképpen nem lehet párbeszédet folytatni, mikor éppen egy ilyen rendezvény keretén belül próbálna velük valaki párbeszédet folytatni, úszító beszédek hangzanak el. De véleményem szerint ott tévedett a csendőrség, hogy amennyiben Márdáré asszony tartotta volna ezt az ígéretét, és továbbra nem zavarta volna meg úgymond az új jobboldal rendezvényét, akkor szerintem nem kellett volna eltávolítani. A csendőrség ott maradhatott volna a környéken, hogy megvédje őt az esetleges támadásoktól, de nem kellett volna ezt a túlzott erőt alkalmazni, amire végül sor került. És nem csak a színésznővel szemben, hanem ott újságírókat is azért megütöttek a csendőrök. Tehát szerintem teljesen indokolatlan volt a fellépése a csendőrségnek.
Én ezt más érem.
Meg lehetett volna az, hogy amennyiben tartja az ígéretét Márdáré asszony, és továbbá nem szakítja meg a rendezvényt, akkor nyugodtan szerintem ott lehetett volna, ott maradhatott volna a téren.
Hát igen, és ugyancsak Carmen Dán belügyminiszterhez fordultak beadvánnyal, hogy hát vizsgálják felül ezt az egész esetet. Egyéb iránt igen. Önnek már volt egy ilyen?
A csendőrséggel már volt, hogy mondjam, én azt akartam mondani, nekem már volt, és már kétszer megnyertünk a csendőrséggel az erdélyi zászlókkal. Épp hétfőn voltam tanul az egyik perben, ugye ahol négy büntetési jegyzőkönyvet állított ki a csendőrség, és azt mondták, hogy azért büntették meg az embereket, mert mi kértük, hogy büntessék meg azokat, akik erdélyi zászlóval érkeztek a március 15-i rendezvényre. Mi egy szemeszedett hazugság volt nyilván, tehát erről már sokat nyilatkoztam. És most már a négy perből, mert mind a négy személy, akit megbüntettek, megtámadták ezeket a jegyzőkönyveket bíróságon, kettőt már megnyertünk. Tehát ott is bebizonyosodott tulajdonképpen, hogy hazudott a csendőrség. Valótlanságokat állított.
Csak zárójelben kérdezem meg öntől, hogy ezek szerint, ha ilyen pozitív irányú bírósági döntések születtek, akkor azt jelenti, hogy törvényes az erdélyi zászló használata? Mert hogy ennek hát a kérdése tudom, is felmerült
én arról,
korábban.
Én nem tudok arról, ezt mondtam a csendőröknek is, hogy én mutassák meg nekem azt a törvénycikket, vagy valami, ami tiltja az erdélyi zászlót. Ugye, ha megnézik, az erdélyi zászlón lévő szimbólumok jelen vannak Románia címerébe is. Hogy lehet az román ellenes, akkor kérdem én, tehát így az alapvető időzőjelben paraszt logikát bevetve, hogy lehet mégis az a zászló román ellenes. A másik pedig az, hogy a december 1-én, 1918. december 1-én az erdélyi románok a gyulafehérvári nagygyűlésre ezzel a zászlóval mentek. Amit aztán a 60-as, 70-es években a kommunista propaganda átfestett, ugye, piros-sárga-kékre. És akkor kérdem én, hogyha az erdélyi románok az egyesülés pillanatában, vagy azon a gyűlésen, ahol ugye kinyilvánították azt, hogy csatlakozni szeretnének a regáchoz, akkor ezt a zászlót használják. Hogy lehet ez román ellenes? Hát én nem értem ezt a dolgot, és úgy, azt is elmondhatom, hogy március 15-én csak Kolozsváron nehezményezte amúgy az erdélyi zászló használatát a csendőrség. Bézsen ugye ott is volt rendőr, ugyancsak Kolozs megyében egy másik város, ahol ugyancsak az erdélyi zászlóval vonultak március 15-én, ott semmi gond nem volt. Tehát még nem is konzekvens a csendőrség.
Annak idején.
Ugyanabban a megyében.
Tehát a nemzeti ünnep megünneplése után történt beadványára végül is kapott választ ugyanattól a belügyminisztertől, aki
kaptam
most is...
Kaptam Carmen Dántól természetesen ugyanazt ugyanazt a valótlanságot állította ő is, tehát szerintem mit az történt, hogy a csendőrség válaszolt tulajdonképpen érdemben, csak Carmen Dán belügyminiszter asszony írta alá a választ.
Hát ezúttal most, hogy megvannak erősödve, mert most három párti beadvány van végső soron, azt hiszem, hogy azért megfontoltabb lesz a kivizsgálás, ha egyáltalán a sor kerül.
Kíváncsian várjuk.
Egyéb iránt ilyen tekintetben első látásra meglepő, hogy egy kormánypárti, illetve hát egy ellenzéki politikus is támogatta az önálláspontját. Ilyen jó konszenzus van?
Tehát, hogy mondjam, természetesen sok olyan ügy van, amiben nem értünk egyet. De ugyanakkor vannak olyan ügyek, amelyekben pártállástól függetlenül szerintem egyet tudunk érteni.
Jó, hogy ilyen
dolgok is van. És ez egy ilyen ügy volt. ez egy ilyen ügy volt.
Amit aztán továbbra is együtt képviselnek.
Igen.
Hallgatót köszönhetünk a műsorban. Engedje meg, hogy kapcsoljuk be. Hallgassuk meg, hogy mivel fordul önhöz. Haló, jó napot kívánok.
Hát jó napot kívánok, tisztelettel.
Továbbra is röviden és nagyon röviden.
Nagyon röviden. Én erősen sajnálom azt a drága kincses várost. Elment, nem elment, úgy lemondott. Ez a... Na, nem mondjam most magyarra. Ez a Funár úr. De hagyta maga után azt, Cinema Funaru. Tehát nem akarom lefordítani. De hát meddig és hogy? És meddig lehet ez bírni? A szenátornak tökéletesen igaza van. Ha harcolni kell, adja a jó Isten, hogy Kolozsváron, Mátyás király városa már egyszer legalább annyira szabaduljon meg, mint ahogy megszabadult az új vidék Szerbiából. Tisztelettel, köszönöm.
Köszönjük, Májer úr. Hogy te hozzáfűzni valamit, tisztelt képviselő úr?
Hát annyit fűzek hozzá, hogy azért amióta Funár eltűnt a politikai szintéről, azért egy nagy fejlődés ment még be Kolozsváron, és az interetnikus kapcsolatok is javultak. De nyilván vannak még most is megoldatlan kérdések, és vannak régi beidegződések. Tehát ezt nem lehet tagadni. Mi, akik itt Kolozsváron élünk, ezt sokszor naponta észleljük, de az sem felelne meg a valóságnak, ha azt állítanám, hogy most is 2017-ben olyan állapotban vagyunk itt Kolozsváron, mint 2004-ben, mondjuk, mikor Funár már nem lett polgármester 2004 nyarán.
A statisztikák is, illetve hát a napi hírek is önöknek adnak igazat, mert hogy bizonyos tekintetekben Kolozsvár már lekörözte a fővárost, és nagyon jó irányba.
Igen, és nem csak a gazdasági fejlődésre, nyilván az, mert ugye a Funár idejében a befektetők is nagy évben elkerülték Kolozsvárt, és lemaradtunk mondjuk Brassó vagy Temesvár mögött, de azóta volt egy nagyon nagy mértékű gazdasági fejlődés is, de az interetnikus kapcsolatok is. Hogy mondjam, maga a magyar napok is, azért Funár idején elképzelhetetlen lett volna az, hogy mondjuk a főtéren majdnem 40 vagy 50 ezer ember énekelje a magyar himnusz. Azért a magyar napok.
Gratulálunk hozzá. És a híre is a kolozsvári magyar napoknak most már nem csak idehaza Erdélyben, hanem bizony határon túlokra is eljutott. Hát erre majd bő egy hónap múlva kerül sor. Amellett, hogy bizonyos sérelmeket tettek közzé a sajtó képviselőinek, volt egy építőjellegű javaslatuk is, mégpedig ez a szociális lakásokra vonatkozó törvénykezdeményezést. Ezt is három párti javaslatként nyújtják be a parlamentben?
Három párt is nagyon sokan aláírták, aztán négyen vagy ötön kezdeményeztük, és utána 60 képviselő lát fel a kézjegyével. És ez is egy olyan ügy, amit szerintem pártállásunktól függetlenül együtt tudunk működni egy ilyen kérdésben. Én 10 évig önkormányzati képviselő voltam, mielőtt a parlamentbe kerültem volna, és nagyon jól tudom, hogy milyen gondok vannak a szociális lakások kiutalása terén, és ismerem ezt a kérdést. Annak ellenére, hogy nem voltam benne abban a szociális bizottságban, de a kollégáktól meg a plénumban azért sokszor a Városi Tanács plénumában sokszor terítékre került ez a kérdés. Ezt próbáljuk valamennyi orvosolni, egy egységes rendszert kidolgozni, rávenni az önkormányzatokat, hogy próbálják meg növelni a szociális lakásállományt. Ha kikerül egy ingatlan a rendszerből, akkor hozzanak be egy másik ingatlant a rendszerbe. A kiutalási kritériumokat próbáljuk egy kicsit egységesíteni, és nyilván, hogy amikor ősszel elkezdődik ennek a parlamenti vitája, először is a bizottságokban, utána meg a plénumban, persze, hogy valószínűleg lesznek még módosító indítványok, amelyek majd módosítják a tervezetet, de én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés volt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 32 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Csoma Motond, Kolozs megyei parlamenti képviselő, az Alsóház közigazgatási és területrendezési szakbizottságának alelnöke, az RMDS Kolozs megyei szervezetének vezetője, és hát eddig olyan témákról beszéltünk, amelyeket a sajtóképviselői elé tártak hétfőn, a Kincses városban megtartott sajtótájékoztatón, de hát akkor a folytatásban inkább a saját bajainkkal foglalkozzunk, tisztelt képviselő úr, és azt kérdezném meg öntől, hogy miután, hosszú idő után, mert utalt arra, hogy olyan dolgok történnek jelen pillanatban interetnikus viszonylatban is, amely események korábban, Punár idejében azért nem volt könnyű csatát nyerni a többnyelvű helységnév táblák kihelyezése kapcsán, de megtört a jég, pontosabban ez irányban is hatályos bírósági döntés született, és el is kezdődött ez a folyamat. Igaz, hogy tudomásom szerint a városnak csak az egyik bejáratához kerültek ki a három nyelvű feliratok. Mi lesz a többiekkel?
A szaszonás felül bejáratnál tették ki. Azért mielőtt ebbe belemennénk, azt elmondanám, hogy ahhoz, hogy ez a bírósági ítélet, ez a bírói ítélet megszületett, a civil szférának ebben nagyon nagy szerepe volt. És itt ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni azon szervezeteknek, amelyek aktív szerepet vállaltak a perben. Nyilván a politikumnak, miután megszületett az elsőfokú döntés, nekünk a politikumnak az a feladat hárult ránk, hogy meggyőzzük a polgármestert, hogy ne fellebbezze meg ezt a döntést, és ez sikerült. Tehát azt mondanám, ilyen értelemben azt tudnám mondani, hogy itt egy elég komoly együttműködés volt a civil szféra és a politikum között. Olyan civil szervezetek, amelyek a nyelvi jogok érvényesítéséért harcolnak, és megszületett végül is az eredmény, amit mindnyájan vártunk is. Került nagyon hamar a százszemes felüli bejárathoz a háromnyelvű tábla, és a múlt héten írta alá a polgármester úr az építési engedélyeket a többi tábla kihelyezésére is. Ezek is hamarosan ki fognak kerülni a Tordai útra is, ugye a Vásárfelől érkezünk Kolozsvárra, meg a többi helyre is.
Tehát azt jelenti, hogy amire sor kerül az idei Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozatára, addig remények szerint már minden irányba ki lesznek téve a többnyelvű helységnév táblák, úgy tűnik?
Igen, én nagyon remélem, igen.
Határozottan jó hír. Tisztelt képviselő úr, ugyebár azt említette, hogy több évig volt, 10 évig volt önkormányzati képviselő, és tudomásom szerint frakcióvezető is.
Frakcióvezető is, igen.
Nos, akkor tisztában van azzal is, hogy mi történt az Árpád híd felújítási munkálataival. Olvasom a sajtóban, hogy ez határidőn túl valósult
jóval,
meg végül is. És hogy a felavatási ünnepségen, az átadási ünnepségen a magyar sajtó képviselőjét úgymond elkapta a kacagás Emil Buk polgármester megnyilvánulása miatt. Mi történt ott a híd átadáskor, hogy kacaghatnék
a híd alá állítólag. Tehát, hogy bevitt,
Tervezőkkel együtt
Buk polgármester levezényelte a tervezőket és a kivitelezőket a híd alá, hogy így bizonyosodjanak meg arról, hogy ez a híd egy stabil híd, és nem fog összeomlani mondjuk. És igen, ez egy picit vicces volt.
De már most hogyan oldották meg a közlekedést, mert hogy ez egy nagyon forgalmas útvonal.
Nagyon forgalmas, ez teljesen összekavart a közlekedést Kolozsváron.
Az állomás irányába, a Széchenyi térig.
Rosszul állunk itt Kolozsváron, ugye, mert...
De most nagyon jól néz ki az
Kolozsváron. Van 309 ezer állandó lakosa, plusz van körülbelül még 100 ezer egyetemista, környező falvakban még laknak körülbelül 30-40 ezer, tehát tulajdonképpen 450 ezer ember él Kolozsváron. És az utóbbi években az autóforgalom nagyon megnövekedett, azt a bizonyos déli körgyűrűt azt nem sikerült, urbánus körgyűrűt nem sikerült még mindig megépíteni, mert az nagyon sokat segítene a forgalmon, és az, hogy ugye az Árpád hidat azt fel kellett újítani, ez nagyon összekeverte, tehát nagyon megnehezítette a forgalmat a városban.
De most már át van adva, és egészen jól néz ki.
Most már át van adva, és nyár van, ugye nyáron ilyenkor kicsit szellősebb a forgalom, így mondjam, de nagyon vártuk már, hogy ezt a hidat adják át.
Egyéb iránt ahhoz a 450 ezer emberhez még hozzáadhatjuk azokat a plusz jövevényeket, egyéneket is, akik most már a Marosvásárhelyi repülőtér kapcsán Kolozsvárra járnak, úgyhogy...
Igen.
Ez még egy olyan plusz jöket.
Vásárhely felől egyszerű, mert el tudnak jönni úgy a reptérhez, hogy nem kell bejönniük a városba. Ez sokat segít.
Itt a csak már az ember, ha ott van, akkor körül is néz a Klincses városban, mert egy-két dolog miatt azért megéri bemenni a városba. No, van egy jó hír is. Mégpedig egy szintén olyan ügy, amelyért ön jó ideje harcol, de végre valahára kormány határozat született. Természetesen, hogy a vasutas parkra gondolok, amely Kolozsvár második legnagyobb zöldövezete, és hát korábban ott bizonyos urlódások voltak egy magyar üzletemberrel, Pászkány Árpáddal.
Hát ott ugye a CFR futballcsapat egy időben volt valamilyen szerződése a minisztériummal, aztán ott perek is voltak, de lezárult a dolog. És amikor a jogi akadályok úgymond elhárultak, még 2015-ben, amikor önkormányzati képviselő voltam, akkor kérte a város először a minisztériumtól, hogy a minisztérium ruházva át a park tulajdonjogát a város, hogy a város tudja rendbe tenni. És akkor minden dokumentációt elküldtünk a minisztériumba, és akkor ez húzódott, és akkor amikor bekerültem ugye decemberben a parlamentben, akkor először interpellációt fogalmaztam meg ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és kértem azt, hogy minél hamarabb rendeződjön ez az ügy, és adják át a városnak. Akkor a szállítási minisztériumból egy államtitkár válaszolt, és azt mondta, hogy hát már a kormányhatározat tervezet kész is van, csak bizonyos engedélyeket kell még begyűjteni, és hamarosan ez megtörténik. Utána eltelt még két hónap, nem történt semmi, akkor egy kérdéssel visszatértem az interpellációmra, és arra már nem kaptam hivatalos választ, de utána jobban is örvenek, mint hogy arra egy hivatalos választ. Közben ugye volt a kormányválság is, és akkor utána az első kormányülésen, a tudószék kormánynak az első kormányülésén ugye elfogadták ezt a kormányhatározatot, ami egy nagy szó, mert azért Kolozsváron nem állunk nagyon jó zöldövezet szempontjából, és ez egy 5,4 hektáros park, erről nagyon szüksége van a városnak erre, és nagyon sok mindent lehetne ott szervezni. Ugyanúgy a sétatéren ugye nagyon sok rendezvény van, most ért véget a Jazz in the Park például nevű rendezvény, ami nagyon sikeres rendezvény, már évek óta Kolozsváron nagyon sokan részt vettek. Egy részét ezeknek a rendezvényeknek a sétatérről például át lehetne vinni ide a vasutas parkba.
Hát de nem igazán jó a közlekedés arra fele, szóval nagyot kell azért kerülni, az ember kijusson oda a Szamos partra.
Kell kerülni, de azért a buszjárat azért van arra is. Tehát
villamos is jár, ha minden igaz.
Nincs olyan központi részen, ugye a Szamos másik felén ott van a villamos, tehát azért meg lehet azt is közelíteni. És aztán az emberek használhatnak biciklit is mondjuk, vagy gyalog is lehet járni.
Na már most...
Például évek óta biciklivel járok Kolozsváron is, hogy...
Jó, önöknek, hogyha vannak biciklisávok is.
Vannak bicikliutak, vannak. Nem azt mondom, hogy mindenütt biztonságos biciklivel, de sokat fejlődött ilyen téren is. A város nincs mindenütt bicikli, de azért sok helyen van most már.
A béketérre bemer menni biciklivel?
Kicsit toleránsabbak lettek a biciklisekkel szemben az utóbbi időben.
Csak csendbe kérdezem meg, hogy a béketérre is bemer menni biciklivel?
A béketéren, hogy mondjam, ott inkább a járnán szoktam. Valahogy ugye elindulok ugye a polgármester hivataltól felfeles az átjáról, nem a béketéren, ott ugye ott csak a Majális utcán van felbicikli út, ami ugye torkollik a béketérbe vele, de a béketéren ez nem is tudom, hogy lehetne megoldani, ugye bár elég kicsi tér, nagyon forgalmas tér. Ez is gond Kolozsváron, hogy a Kolozsvár szerkezete miatt ugye itt be vagyunk a dombok közé szorítva, bizonyos helyeken elég nehéz kialakítani biciklisávot.
Hát igen, de mindent megtesznek azért. Sok helyen felújítódik az út szakasz is, és azért igyelnek rá. Én azt mondom, hogy egészen jól néz ki most. Igaz, hogy nem voltam bent a központban régóta autóval, de hát...
Szépen megcsálták a főteret, a nyugati oldalát átalakították sétálóvezetté, tehát oda kitiltották az autós forgalmat. Ez most másfél hónap, két hónapja történt meg ez a dolog. Amúgy is egy része már a főtérnek csak a főtérnek egy részére már csak gyalogosok és biciklisek mehettek be. Most ez az övezet bővült, és a templom előtt, a Szent Mihály templom előtt is nagyon szépen megcsinálták a teret, és nagyon szép szerintem. Méltó, európai standardokat tartottak be szerintem. Ha a keleti oldalon is meg lehet, a keleti oldalt is le lehetne zárni, hogy a Bánfi palota előtt, akkor az még jobb lenne, csak azt mondják a szakértők, akik szakemberek, akik érdeznek a forgalomhoz, hogy ameddig nem épül meg az a úgynevezett déli urbánus körgyűrű, addig a főtér keleti oldalát nem lehet lezárni.
Sajnos, mert hogy térjünk vissza a jogvédelemhez, és hát egy picit, ha megengedi hallgatói jelzésre, a meleg felvonulásra. Dávides nevű hallgatónk írja SMS-ben, nem jobb lenne a melegeknek, ha csendben lennének és nem fitoktatnak a genetikai hibáikat, mert az betegség, bárki bármit is mond, én helyükben inkább mélyen csendben lennék, írja a tisztelt hallgató. Ez az ő véleménye, de ugyanúgy joguk van a felvonuláshoz, a nyílt színi megnyilvánuláshoz, mint bárki másnak. Egyéb iránt azt olvastam a beszámolókból, hogy nem is volt olyan kihívó, kirívó ez
egyáltalán
a felvonulás.
Ebből keletkezett az incidens a Bocskai téren, ugye, mert egyáltalán nem volt kirívó. Tehát 800 ember, tehát az elég sokat mondó, hogy a meleg felvonuláson mondjuk 800-an voltak, és a fasiszta jellegű, mert nincs más, hogy nevezzem az új jobbat, és ez nem semmilyen természetű, nem politikai lejáratás, vagy politikai túlzás ez a fasiszta jelző, de szerintem az ő esetükben ez teljesen indikolt, ott vagy 50 vagy 100 ember volt. Tehát felvonultak románok, magyarok egyaránt,
sok volt a fiatal állítólag, családosok is nagyon szép számban.
Nagyon sok magyar ember volt a meleg felvonuláson, és én nem láttam semmi kihívót benne. Tehát ezeknek a felvonulásoknak az a célja elsődlegesen, hogy felhívják a társadalom figyelmét, hogy egy bizonyos kategóriának, egy társadalmi kategóriának bizonyos problémái vannak, amelyeket meg kellene oldani. És tulajdonképpen erre akarják felhívni a figyelmet a felvonulással. Szerintem sem közízlés, semmilyen más természetű dolgot nem bántottak, hogy így mondjam.
Csak lehet, hogy olaj a tűzre, mondjuk a véletlen egybeesése, mert hogy ugyebár a televíziók most arról riognak, és azt verik nagy dobra, hogy ugyebár mi történt Nagy-Britanniában, amikor egy román családnak a gyermekeit meleg pár vehette gondozásába, tehát adoptálhatta, örökbefogadhatta, és hogy milyen nagy csonkítás van, és ezzel párhuzamosan zajlott ez az esemény Kolozsváron, úgyhogy valószínűleg, hogy ez piszkálja közben.
Én erről az egybeesésről megmondom, hogy nem is hallottam ezt az esetet. Itt a melegek ezen a felvonuláson egy konkrét kérést fogalmaztak meg, ami nem is a házasságra és nem az örökbefogadásra vonatkozott, hanem azt a konkrét kérést fogalmazták meg, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatnak a törvényesítését. Ami ilyen országban működik. Amúgy csak azt akarom még ezt hozzátenni, hogy nemrég most, azt hiszem a napokban, éppen egy pár nappal ezelőtt Németországban megszavazták a házasságot.
Így van.
Házasságot, egy olyan, és ugye kereszténydemokrata többség van ugye a Bundestagban, tehát ezt csak úgy zárójelben mondom ezt a dolgot. Tehát a melegek egy Magyarországon is tudomásom szerint létezik a bejegyzett élettársi kapcsolat. A parlamentben is van amúgy erről egy törvénytervezet. Azt hiszem, hogy a tudomásom szerint úgy emlékszem, hogy az emberjogi, nem az esélyegyenlőségi bizottság tárgyalta is már ezt a tervezetet. Utána az emberjogi bizottságnak és a jogi bizottságnak is kell tárgyalni, és valamikor aztán a plénum elé kerül. Tehát nem vinném nagyon előre a dolgot, tehát szerintem bizonyos stádiumok vannak, amelyeket be kell tartani. Én tisztában vagyok azzal, hogy jelenleg a román társadalom és az ember az erdély magyar társadalom nagy része elutasítja a melegházasságot. De szerintem az nem megoldás, hogy ezekről a dolgokról nem beszélünk.
Igen, és konzervatív társadalom, még beállítottságú társadalom, még az erdélyi magyar társadalom is inkább a hagyományokra, a régmúlt tradíciókra alapozódik. Hát mindenképpen ez forró téma lesz a jövőben.
Igen, az.
Kérdem én öntől, hogy ilyenfajta téma a Mikó Imre jogvédőszolgálat keretében szerepelhet-e, mint csoportos jogvédelem kérdése?
Ez még nem merült fel ez a kérdés, ugye Kolozs megyében nemrég indítottuk be ezt a Mikó Imre jogvédő szolgálatot, és ugye az első ugye az ez a CNE ellen benyújtandó kereset lesz. Nem merült fel, nem tudom, hogy más megyékben felmerült-e ez a kérdés, vitatárgyává kell tenni ezt a dolgot is. Elsődlegesen a Mikó Imre az a magyar nemzeti közösséget védi, úgymond az esetleges diszkriminációktól, és a nyelvi jogoknak a teljesítését ügyeli fel, ezekről készít jelentéseket, ez az elsődleges célja a Mikó Imrének. De tudomásom szerint még erről nem volt a szervezet keretén belül egy vita.
Ezt azért érdemem tőle, mert a közelmúltban Benkő Erika kolléganőjével, szintén háromszéki parlamenti képviselőasszonnyal együtt tartottak sajtótájékoztatót.
Sepsiszentgyörgyön.
Na most vázolták az illető sajtótájékoztatón annak a hisztéria hullámnak a következményeit, amely ugyebár önöket érte elsősorban, ott a kormányváltás kapcsán, a bizalmatlansági indítvány kapcsán lezajlott tárgyalások.
Igen, ez volt a vád.
És hogy határozott lépéseket helyeztek kilátásba, hogyha ez megint előfordul, akkor minden egyes esetet név szerinti feljelentéssel fognak a hatóságot.
Meg is történtek a feljelentések, már megtörtént.
Igen, ám, de tudomásom szerint a magyar ellenességet sérelmezték, mind a diszkrimináció ellenes tanácsnál, mind pedig a különböző televízió adókban elhangzottak vélemény.
Az audiovizuális.
És csak talán Trajan Basescu ellen, illetve hát Várás Bogdán ellen volt feljelentés. Igen, de ott voltak más megjegyzések is azért. És hogy ezeket a jövőben monitorizálják. Na már most mennyiben tudnak együttműködni a székelyföldi Mikó Imre jogvédőszolgálattal, és ha elindul Kolozsváron is, akkor hogyan tudják összehangolni olyan tekintetben, hogy ne kerüljön, mit tudom én, két feljelentés egy azon ügy kapcsán?
Hát ez szerintem elég egyszerű. Tehát, hogyha jó az együttműködés, akkor kell tudja, hogy mondjuk a jobb kéz, kell tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal kéz. Úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen esetre szükségben, és amúgy eltekintve nem csak a Mikó Imre kapcsán, szerintem amúgy is szükség van egy együttműködésre, úgy érzem, Kolozsvár és a Székelyföld között más tekintetben is, és ezért is tartottuk Benkő Erikával közösen ezt a sajtótájékoztatót.
Tehát mindenképpen az együttműködés a jövőben akkor ezt kiszélesedik, igen, és szorosabbra, igen, fűződik, és igen, azt hangsúlyozták, igen, hogy nagyon fontos a tömb és a szorvány közötti viszonynak a minél szorosabbra fűzése.
Igen, és a szolidaritásról is beszéltünk, és beszéltem arról is például, hogy nyilvánvalóan felvetődött az autonómia kérdése is, és én azt mondtam, hogy itt nem az autonómia kapcsán nem egy magyar-magyar versenyre van szükség, hogy most ki az autonomistább, hanem igazán arra van szükség, hogy a román társadalmat és a román partnereket meggyőzzük arról, hogy az autonómia nem egy ördögtől való dolog, és az nem jelent egy veszélyt Románia területi épségére. Mert ameddig itt egymással versenyzünk a magyar millión belül, ami szerintem az nem fogunk előrelépni ebben az ügyben. Tehát véleményem szerint egy komoly kommunikációs stratégiára van szükség a románság irányába. Nem egy belterjes magyar kérdésnek kell lennie az autonómia kérdésnek, hanem meg kell próbálnunk a románsan meggyőzni arról, hogy ez semmilyen veszélyt, és nem az a célunk, hogy az erdély románok jogait szűkítsük, vagy korlátozzuk. És erre kellene valamilyen elsősorban kommunikációs stratégiát kidolgozni. Ez volt az egyik dolog, amiről beszéltünk. A másodikban pedig az, hogy nyilván tudjuk azt, hogy az erdélyi magyarság három külön élethelyzetben él, ugye a Tömbben, Közép-Erdélyben és ugye a Párciumban. De ennek ellenére az autonómia kapcsán is úgy érzem, hogy szükség van egy szolidaritásra is magyar közösségen belül. Tehát az autonómiáról olyan embereknek is kell beszélni, akiknek mondjuk közvetlen hasznuk nem származna a Székelyföld területi autonómiájából. Én így gondolom ezt a dolgot, én amúgy nagyon sokszor beszéltem erről Kolozsváron, román sajtóorgánumokban, román interjúkban, erről a kérdésről, a székelyzászlóról is beszéltem. Úgyhogy erre gondoltunk Benkő Erikával, amikor az együttműködésről, vagyis jobban mondva erre is gondoltunk, amikor a Székelyföld és Kolozsvár együttműködéséről beszéltünk.
Engedje meg egy témát ezzel kapcsolatosan, amit ezen a viszonyon azt hiszem, hogy nagy mértékben javíthatna, és ott van például Kolozsvár mellett, Kolozsvár közelében Kalotaszeg, amely szintén óriási népviseleti és népművészeti gyökerekkel rendelkezik. Aki végigmegy Nagyvárad fele az úton, az láthatja, hogy akár déli megyékből is jobbára megállnak az autókkal, és megnézik, és szobálnak az emberekkel. Na most ilyen tekintetben, hogy szorvány és tömmagyarság, amúgy ezt elfelejtettem, és szívetett kézekkel bocsánatot kérnem, hogy a kétnyelvű táblák kapcsán nem kérdeztem meg. Mi történt Mérában? Miért tűnt el a többnyelvű felirat, helységnév felirat, és hogyan sikerült visszatetetni?
Eltűnt, én felhívtam a polgármestert, azt mondta nekem, hogy a, ugye megrozsdásodott a régi tábla, és a megyei útügyi igazgatóság vétette le, úgymond, vagy vette le. Másik információ az volt meg, hogy ismeretlen tettesek vették el. Én mondtam neki, jó, engem nem érdekel, hogy ki vette le, tegyék vissza. Akkor telt az idő, nem történt semmi. Akkor egy beadványra fordultam a kolozsvári kormány megbízotthoz, és kértem, hogy utasítsa a kisbácsi, mert miért a kisbácsi községhez tartozik, utasítsa a kisbácsi polgármester és az önkormányzatot, hogy a törvény értelmében helyezzék vissza a táblát. Két beadvány is volt. Nekem elküldték a választ, hogy és azt is, amit a kisbácsi polgármesternek írtak, hogy tényleg ők is utasították, úgymond a kormány megbízotti hivatal utasította a polgármesteri hivatalt, hogy helyezze vissza a helységet, talán továbbra sem történt semmi. És akkor én felhívtam a polgármestert, mondtam neki, hogy ilyen körülmények között nekem nem lesz más választásom, mint az, hogy bírósághoz fordulok ebben az ügyben, és talán jó lenne elkerülni ezt az ügyet. És akkor utána rá egy 7-10 napra megoldott, visszakerült a tábla.
Tehát a bíróság az úgy látszik, hogy megfelelő hatással nyomott alatba. És nagyon fontos lesz annak a vidéknek a kiemelése, és akár ilyen apróságnak nevezett gesztusoknak az orvoslása is, mert hogy ha megépül a gyalúi Szamos híd, akkor meghosszabbodik az Észak-Erdélyi autópálya, és érdemesebb lesz majd a határfele menni azon az úton, amely szintén jó minőségű, kevésbé forgalmas, mint ez az E60-as, és persze. Akkor ugyebár a kalotaszegi településeken is át kell menni, és nem mindegy, hogy az persze. Ember hogyan szembesül. Úgyhogy mindenképpen gratulálok hozzá, további jó munkát kívánok, és tisztelt
hangot.
Köszönöm önnek a tájékoztatást.
És én is köszönöm a lehetőséget.